Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Törifakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Köszöntünk titeket a legújabb adásunkban, melynek témája a reformkor, annak fő kérdései, illetve hát nyilván beszélni fogunk az előzményeiről, és hogy egyáltalán miért volt szükséges a reformkor. És akkor csapjunk bele, és kezdjük az előzményekkel, mik előzték meg a reformkor kialakulását.
Most, hogy elérkeztünk a reformkorhoz, ez egy hosszabb időszak, így az érettségi felkészülés kapcsán. Itt különbontottuk most nektek ezt a szakaszt, ezt a részt. Ma a mai adásban itt a reformkor alapkérdéseit fogjuk kicsit közelebbről megvizsgálni, szükségességét, illetve előzményeit. Érinteni fogjuk itt már a nagy reformereket, akár Széchenyit, Kossuthot, Wesselényit, Kölcseit, vagy a nyelvújító Kazincit. És akkor a következő adásban fogunk kitérni Széchenyi és Kossuth programjára, ahol különös hangsúly lesz majd az ő programjuknak az összehasonlításán, illetve a köztük kialakult éles vitáról fogunk majd beszélgetni. De akkor térjük vissza a mai témánkhoz, hogy mi is az a reformkor. Gyakorlatilag a reformkor a magyar történelem egyik legmeghatározóbb időszaka, ha lehet ilyet mondani. Gyakorlatilag a reformkorban jön létre a modern magyar állam, gazdaság és társadalom kultúra alapjai. Ebben az időszakban változik meg, vagy kezd megváltozni és felbomlani a régi feudális rend, annak minden gazdasági, társadalmi és politikai maradványa, és kezd kialakulni az ipari társadalom, az alkotmányosság első lépcsői ekkor fognak létrejönni. Nyilván sajnos ezt a szabadságharc veresége majd ketté töri, de ez a fejlődés itt a reformkorban elindul, és szépen-szépen megállíthatatlanul halad előre, amit a világosi fegyverletétel sem fog tudni megállítani. Kicsit elodázza majd, de megállítani nem fogja tudni. Milyen fontos előzményei vannak itt a reformkornak? Itt érdemes visszatekernünk egy kicsit itt II. József utáni időszakra. A II. József halálát követően a trónra lépő II. Lipót rendezte az udvar viszonyát a magyar rendekkel és országgyűléssel. 1790-től 92-ig tölti be ezt a címet, mint a Habsburg Birodalom császára, tehát ez egy elég rövid életű uralkodás lesz a részéről. Az összehívott országgyűlésen a dinasztia lemondott a rendeleti kormányzásáról, a rendek pedig ugye függetlenségi törekvéseikről, tehát egyfajta ilyen kölcsönös megállapodási szerződés jött létre a császár és a magyar rendi országgyűlés között. Nagyon fontos, hogy második Lipót tényleg tesz a rendi alkotmány tiszteletben tartásáért, például a Szent Koronával is megkoronáztatja magát második Lipót, majd Nádort is választottak. Ugye a dinasztiai tagjai közül ugye elsőként az uralkodó kisebbik fia Sándor Lipót főherceg lesz Nádor, és 1795-ig tölti be ezt a tisztséget. Ugye a nádori tisztség ugye a világi tisztségek közül a legmagasabb tisztség, ugye megtestesíti az uralkodó hatalmát a rendi országgyűlésben, minden nemű jogot birtokolhat az uralkodó nevében. A második Lipót újra megerősíti az alapvető rendi jogokat, mint például az adómentességet akár, ugye ezzel a koronázása is ezt hivatott jelképezni. Megegyeztek az ország közjogi helyzetéről is. Biztosította Magyarország alkotmányos önállóságát a Dunai Monarchián belül, és hangsúlyozta, hogy a saját törvényei szerint kívánja kormányozni az országot. Nagyon fontos, hogy a Szent Koronát egyébként visszahozatja Magyarországra. Ugye még emlékszünk, hogy II. József viszi el Bécsbe a Szent Koronát, ezt Lipót visszaviteti Magyarországra. És akkor itt történik majd 1792-t követően egy váltás. Itt érdemes visszahallgatni az előző adásainkat, amik itt a napóleoni háborúk utáni nagyhatalmi politikára vonatkoztak, ugyanis, ahogy azt beszéltük is, a napóleoni háborúkat követően a dinasztia építés és fenntartása legfőbb célja a nagyhatalmaknak, tehát a régi abszolutisztikus dinasztiák fenntartása a legfőbb, a Szent Szövetség létrejötte is ezt a célt hivatott jelképezni, és nyilván a Habsburg Birodalom is erre a vágányra fog beállni, akár az, ha az oroszokat megnézzük, mondjuk szintén ezt láthatjuk. Így a francia forradalom és a napoli háborúk komoly fordulatot hoznak a magyar eseményekben is, illetve a Habsburg uralkodói politikában is. Történik egy váltás, második Lipót halálát követően első Ferenc fogja betölteni a Habsburg Birodalom császári címét 1792-től 1835-ig, és az egyre nagyobb befolyást szerző államtanácsosa Metternich kancellár is elég nagy hangsúlyt fog kapni a birodalmi politika irányításában, az ő nevük többször elő fog kerülni, majd a népek tavasza kapcsán is. Ugye Metternich és első Ferenc célja a forradalom elkerülése, valamint a birodalmi, politika fenntartása és a fennálló berendezkedés megerősítése volt. Tehát gyakorlatilag ez a szentszövetségi nagyhatalmi politikát látjuk első Ferenc munkásságában. Ugye ilyen módon a 19. század első évtizedében ugye az udvarton nem érkezett hasonló kezdeményezés, tehát reform kezdeményezés, semmilyen felvilágosult kezdeményezés, ahogy mondjuk az Mária Terézia vagy a Kalapos király idejében volt. Gyakorlatilag a felvilágosult abszolutizmus így visszaalakul inkább egy ilyen abszolutisztikus államberendezkedés és politikává. Ugye első Ferenc és Metternich elképzelései a nemzetközi viszonyokban is leképeződnek gyakorlatilag. Ugye a napóleoni háborúkat lezár ugye a bécsi kongresszus, valamint ugye a létrejött Szent Szövetség, ugye a forradalmi változások megátolását, a fennálló jogszerűen megőrzését tűzték ki célul, tehát követik szépen a nagyhatalmi politizálást, amit a 19. század diktál számukra. Nyilván ennek hátterében a napóleoni háborúk okozta traumák állnak, ugye megakadályozzák egy újabb Napóleon személy megjelenését Európa térképén. Tehát gyakorlatilag itt megint szoros összefonódás van az európai viszonyok és a magyar történelem között, tehát úgy tűnik, hogy a felvilágosult rendeletek megtörnek, és visszaállunk az abszolutisztikus kormányzásra. Mindemellett pedig ugye a magyar nemesség döntő része érzékeli a lemaradást Magyarországon, és feltámad, fellobban az igény a reformokra, az abszolutisztikus kormányzás keretein belül nyilván a magyarok részéről, amit Metternich meg első Ferenc majd próbál szépen-szépen lecsitítani, kevesebb sikerrel.
És ez az osztrákok részéről nem merült fel ugyanígy? Tehát ez egy ilyen magyar kezdeményezés volt? Vagy most csak ugye magyar specifikusan beszélünk ebben az adásban?
Most csak magyar specifikusan ebben az adásban, igen, de majd a következő utáni adásban, amikor már a márciusi forradalmi eseményeket nézzük, akkor kicsit belenézünk a bécsi forradalomba is, amikor már ugye a bécsi polgári lakosság is kifejezi az ellenállását Metternich, első Ferenc és az abszolutisztikus kormányzással szemben, de most így magyar specifikusan, igen.
Most tehát akkor beszéltünk már egy kicsit az összeurópai fejleményekről, és akkor térjünk át akkor Magyarországra, hogy mi történt itt.
Ugye Magyarországon a helyzetet előbb ugye részben vázoltuk, tehát a Habsburg oldalról megnéztük, hogy milyen politikát kívánt folytatni első Ferenc. Viszont ezzel párhuzamosan ugye a kontinens nyugati részén viharos ugye társadalmi és politikai gazdasági változások zajlanak le a napóleoni háborúkat követően, és a magyar nemesség legképzettebb vezető rétege érzékeli a különbséget Nyugat-Európa és Magyarország között, és a nemesség körében megjelenik a lemaradás érzete, amit reformokkal kívánnak behozni, azaz újításokkal. Így jutunk el szépen a reformkor kezdetéhez. Mielőtt még ebbe belevágnánk, érdemes azért tisztázni, hogy mit is jelent a reform szó. A történelemben ezt többször használjuk, akár a visszatérünk a reformációra, ott is hasonlót jelent, kicsit más kontextusban. A reformkor és maga a reform jelentése az megújulás, a megújulásra való törekvést jelenti, és nagyon fontos, hogy ez törvényes keretek között valósuljon meg, tehát országgyűlési keretekben jönnek létre ezek a változások. Tehát a reformkor lényege, hogy semmilyen katonai vagy erőszakos lépés nem történik az újítások felé. A szabadságharcban már ugye nyilván megjelenik ez a fajta vonulat is, de a reformkorban ugye a viták szintere, a megújulások szintere az országgyűlés alsó és felső táblája lesz. Hogy azt majd látjuk is a márciusi eseményeket megelőző folyamatokban. Maga a reformkort honnan számoljuk? Hát ez is kettős lehet sok esetben. Az alapvető, amit nektek minden esetre tudni kell, és az elfogadott, hogy a Széchenyi István Hitel című munkásságának megjelenésétől számítjuk a reformkort, 1830 ez az évszám. Viszont én jobbnak látom egyébként az 1825-öt, ami az első reform országgyűlés megnyitását jelentette, amikor is már az első olyan kezdeményezés megjelenik az országgyűlésben, ami a megújulás felé nyitja meg a kapukat. Ugye Széchenyinek a felajánlása a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttéért. A végpontja az kicsit könnyebben meghatározható, az március 15-e, tehát a pesti forradalom a reformkornak a vége, amikor is ugye megvalósulnak ezek az újítások. De a hivatalos az 1830, ezt kell az érettségén is tudni, illetve ehhez Széchenyi István Hitel című munkásságát is tudnotok kell kötni, de ezt majd még kihangsúlyozok egy kicsit később. És akkor itt Széchenyi. Ki is ez a Széchenyi, vagy hogy kapcsolódik be ebbe a folyamatba Széchenyi? Honnan tudnak a nemesek a nyugat-európai változásokról? Ugye a közvélemény felrázás ugye először gróf Széchenyi Istvánhoz kapcsolódik, tehát gyakorlatilag ő emeli be ezt a különbséget Nyugat-Európa és Magyarország között a nemesek gondolkodásába vagy gondolataiba. Ugyanis a dunántúli mágnás, azaz főnemes, gróf Széchenyi István ugye beutazta Európát Nagy-Britanniától egészen az Oszmán Birodalomig, és gyakorlatilag látja Nyugat és Kelet között a lemaradást, a különbséget. Ugye példaértékének Angliát, Nagy-Britanniát tekinti, ami társadalmilag, politikailag, gazdaságilag is élen jár a polgárosodásban. Itt nem csak Széchenyi nevét érdemes felhozni, hanem Veselényi Miklósnak is nagy szerepe volt abban, hogy a nemesség szemeit felnyitották a különbségekben. Ugye Veselényi Miklós szintén főnemesi származású bárói rangú reformer volt. Angliába Széchenyi Istvánnal együtt utaznak ki. Ugye gondolkodás módjukra gyökeresen ugye hatott a megújuló, modernizáló Nyugat és az elmaradott Kelet látványa gyakorlatilag. Ugye mind a ketten felismerik, hogy Magyarország egy válaszút elé érkezett, és az elavult társadalmi, gazdasági szerkezet már nem szolgálja az ország érdekét, sőt, a leszakadás rövidesen még szembetűnőbb lesz. Magyarország lemaradása egyre nyilvánvalóbb lesz, hogy haladunk előre a modernizálásba. Tehát lényegében azt mondják, hogy ahogy Nyugat fejlődik egyre látványosabban, úgy marad le Magyarország egyre látványosabban Nyugat-Európától. És annál nehezebb ugye felzárkóztatni az országot a nyugati fejlettséghez.
És itt most így visszagondolok arra, hogy már sokadással korábban is céloztunk arra, hogy még mondjuk nyugaton elindultak változások, addig Magyarországon nem. És itt legutóbb az ipari forradalomnál említettük talán azt, hogy Magyarország ugye ezek az újítások nem jutottak el. És akkor, hát igen, álltam képzelni, amikor kimentek külföldre, nyugatra, akkor tökre meglepődhettek, hogy na hát milyen járműveket láthattak, milyen épületeket, tehát hogy akkor teljesen más volt a városkép is, hogyha jól értem.
Igen, ez egy teljesen új világot jelentett, tehát hogy ha megnézzük a reformkort, a reformkor alapkérdései, vitái, ma már nem hangoznak olyan hű, de nagy vitáknak, hogy épp most a magyar nyelv mikor lesz államnyelv, hiszen ez már egyértelmű és adott. Ezek akkoriban az akkori politikai élet alapvető kérdései voltak, amelyek minden nap foglalkoztatták, nyilván azokat a személyeket, akik ebben érdekeltek voltak. És nagyon fontos, hogy ezeknek a változásoknak, amit Széchenyi és Veselényi is majd politikai programjukban hirdetnek, gyakorlatilag az egész feudális rend megbomlását, megbontását célozzák meg. Tehát az alapvető probléma a feudális rend létezésében rejlik, tehát Mária Terézia vagy a Kalapos királynak a felvilágosult rendelete is azért nem tudtak mélyen igazán beivódni, mert feudális volt a társadalom, vagy épp a gazdaság. Tehát itt gondoljunk bele mondjuk az oktatásügyi rendeletébe, a Ratio Educationisba Mária Terézia kapcsán. Egyszerűen nem volt használható lehetne a jobbágynak kiküldeni mondjuk a gyermekét az iskolába, mert a földet kellett művelni, hiszen a magyar társadalom döntő része jobbágyi sorban van. Tehát ezt muszáj megbontani, mert nem szolgálja a gazdasági érdekeket.
De ehhez hozzá lehet tenni, hogy akik modern módon tudtak gondolkozni, nemesek, azok látták bennek az előnyét, nem? Tehát igazából a feudális rendszerből ugyanakkor a nemesség jó része jól elélt, és mondhatjuk azt, hogy profitált és kihasználta ezt a rendszert, és akkor jönnek azok a nemesek, akik látják, hogy oké, ez lehet, hogy most pillanatnyilag jó, de hosszú távon biztos, hogy nem.
Így van, tehát itt a magyar nemesség döntő része ugye anyagilag nagyon jólétben él. És ez az anyagi jólét nagyon jól leplezi az elmaradást, hiszen ők abszolút jól élnek, nincsen semmi gazdasági pénzügyi problémák még. Ugyanis például gondoljunk bele, a nemesi birtok nem adóképes, tehát arra nem lehet mondjuk hitelt felvenni. Ha nem veszünk fel hitelt, akkor ugye a banki rendszer nem igazán mozog. Tehát innentől kezdve például maga a hitel című könyv is ezért hitelpont, mert itt a hitelnek a lényeg az, ami majd mozgatja a gazdaságot, de valóban a magyar nemesség döntő része vagy udvarhű, pedig a pénzügyi helyzetük miatt nem érzékelik ezt az elmaradást. És nagyon fontos, a nemesség közül sokan saját gazdasági nehézségeiket szem előtt tartva jutottak arra a következtetése, hogy a feudális jogok korlátozzák a gazdasági fejlődést. Tehát azért vannak olyan nemesek, akik átlátták, hogy a feudális jogaik, például a jobbágyok robotmunkája, vagy az ősiség törvénye, sőt egyesek a nemesi adómentességet is már annak tartják, hogy az korlátozza az állam előrelépését, ha nem mindenki száll be az adó alapba. Nyilván ez kezdetben a nemességnek nem döntő többsége, hiszen ezekről a feudális jogokról ők nem nagyon akarnak lemondani. Illetve azért azt is érdemes nézni, hogy a magyar nemesség azért jól átlátja például azt is, hogy egy esetleges paraszfelkelés is a küszöbön van a jobbágyok romló helyzete miatt, hiszen a magyar történelemben nem egy ilyenre volt már példa. A Rákóczi szabadságharc idején a Dózsa-György-féle paraszfelkelés, csak hogy most kettőt említsünk, nyilván ennek a veszélye is a küszöbön van. Tehát vannak olyan nemesek, akik átlátják a problémát. Széchenyi, Veselényi munkásság és a nemesség egy részének a modern gondolkodás módja során jutunk el arra, hogy a magyar nemesség körében egyre többen jutnak arra a következtetésre, hogy Magyarországon olyan reformokat kell végrehajtani, ami lehetővé teszi a magyarság gyors gazdasági társadalmi fejlődését. Ugye minden mellett a társadalmat feszítő ellentéteket kell először feloldani, hogy ugye a fenyegető nehézségekkel szemben ugye egységesen lehessen felépni, tehát a jobbágy földesúri viszonyt valahogy rendezni, illetve ugye az udvar és az országgyűlés viszonyát is. Tehát ha az udvar nyilván elzárkózik ezektől a változásoktól, akkor ez egy alapvető feszültség lesz az országon belül, amelyik nem szolgálja a reformoknak az előre mozdítását.
És tudom, hogy a Magyarországról beszélünk, de az osztrák, nem tudom, nemesség irányából nem jött egy ugyanilyen nyomás az udvar felé?
De ez párhuzamosan működik, tehát ez nem csak egy ilyen magyar kuriózum, hogy itt csak magyarok érzékelik az elmaradást. Ez ugyanúgy az osztrákoknál is jelen van, bár azért ott érdemes említeni, hogy az osztrákok fizetnek adót, mert az osztrák nemesség már fizet adót évtizedek óta. Sőt, a csehek is fizetnek már adót.
Tehát akkor itt azért vannak eltérések.
Persze, tehát mondjuk Mária Terézia nem véletlenül csak a magyarokra sújtja ki a vámrendeletét, hiszen azzal kopasztja a magyar nemességet, ahogy tudja, hiszen rájuk nem tudja kivetni a nemesi adót. De az osztrákok és a csehek, tehát az örökös tartományokban már fizetik az adót. Tehát ilyen szempontból ők egyel előrébb járnak, de ott is nyilván vannak igények a modernizálásra. Nagyon fontos, hogy az udvar nem igazán tűzi napirendre ezeket a megújításokat, reformokat, így azokat a rendi politikának kell kezdeményezni, tehát magyar oldalról kell ezt először kezdeményezni, akár úgy is, hogy a nemesség a saját, akár csak néhány évtizeddel korábban is féltvörzött kiváltságait szépen felszámolja a modernizáció érdekében. Tehát ez volt az első nagy nehézség a reformereknek, hogy ezek a magyar nemességgel kellett megértetni azt, hogy a évtizedek, évszázadok óta beidegződött feudális jogokról le kell mondani ahhoz, hogy a modernizációt el tudjuk indítani. Ha ez megvolt, akkor lehetett az udvarral tárgyalni, hiszen ez a fordított során nem működött volna, tehát az udvar egyértelműen elzárkózik ettől, tehát muszáj volt esetleg az alsó táblán, tehát a köznemesség köreiben ezt elindítani szépen-szépen folyamatosan. Összefoglalva, akkor mik is voltak itt a reformkor kezdeti időszakának a cél? Na, nagyon röviden akarjuk megfogalmazni, a modernizálás minden területen, kulturálisan, társadalmilag, gazdaságilag és politikailag is természetesen, ezek kéz a kézben kell, hogy együtt járjanak. A célokat így legtömörebben és legütősebben talán egy ilyen jelmondattal tudjuk megfogalmazni, ugye Kölcsey Ferenc tollából, ugye, ami a reformkor egyik jelszava is lett, ugye a haza és haladás mindenek előtt. Ugye ez a legfontosabb, a haza és a haladás szem előtt tartása. A haza, mint a függetlenség megtestesítése, tehát a politikai függetlenség, míg a haladás pedig a modernizáció. Nagyon fontos, hogy a reformkorban nem volt szó arról, hogy szakítsunk teljesen az osztrákokkal, politikailag függetlenedni akarunk tőlük, viszont a gazdasági modernizációnkhoz szükség van az osztrák tőkére, tehát ilyen szempontból egyfajta kompromisszumos megoldásra törekszenek a reformerek. Nyilván ez okoz majd vitát közöttük, hogy ezt a kompromisszumot ki szorosabban, ki pedig sokkal tágabban értelmezi. Ugye itt előbb említettük már, hogy a nemesség egy része azért nem értette egyet itt a reformokkal. Ez adott volt, hogy nem minden egyes nemes kapcsolódott be a modernizációba. Még a nemességen belül is voltak azok, akik elzárkóztak a reformoktól. Ugye a legtöbb arisztokrácia óriási vagyonnal miatt ugye nem is érzékelte a gazdasági problémákat, illetve elkülönült a fényűző életmódjuk miatt a középbirtokos, tehát a köznemességtől, és az ő gondolkodásmódjuktól. Ugye a magyar nemzeti gondolat sem igazán érinti meg az arisztokratákat. Tehát a magyar kultúra, a magyar nyelv ugye nem igazán foglalkoztatja a főnemeseket. Érdekes egyébként, hogy pont egy főnemes lesz az, aki elsőként kiáll, akár a magyar nemzeti gondolkodásmód és kultúra ápolása ügyében, ugye Széchenyi személyében. Ugye az udvari méltóságokat betöltő nemesek ugye közvetlenül fügtek az uralkodótól, így ők is a fennálló berendezkedés megőrzését képviselték, tehát a kamara irányítói, a helytartó tanácsosok, a kancellária tagjai, mind-mind akár köz- vagy főnemesek voltak, mind-mind ellenezték akár a reformokat, vagy ha nem is ellenezték, nem támogatták azokat. Tehát nagyon megosztó a reformkor kezdetén a magyar társadalom. Ugye a szegényebb kisnemesek, akik számára ugye a jobbágyi robotmunk kiesése gyakorlatilag egy pótolhatatlan veszteség, és azonnali lesüllyedést jelentene a társadalmi ranglétrán, szintén nem támogatják a reformokat, féltve az adómentességüket is természetesen.
Hogyha a nemeseket nézzük, vagy a nemességet nézzük, akkor mondjuk a kisnemesek, a köznemesség és a főnemesek hogyan viszonyult, vagy hogyan arányodtak egymáshoz, tehát mondjuk létszámban, tehát mint egy ilyen piramis, tehát a kisnemesekből volt a legtöbb, vagy a köznemesekből?
Hát ha a létszámukat tekintjük a társadalmon belül, akkor a kisnemesekből volt a legtöbb köznemesség, és a legszűkebb réte az arisztokrácia. 1000 hold feletti birtokosok, politikai státusz betöltött személyek vannak közöttük, egymáson belül házasodnak már, mint arisztokrata arisztokratával. Tehát ez egy nagyon szűk réteg, ezt nehéz megtörni, nehéz bejutni ezekbe a körökbe. Ezért is volt jó egyébként, hogy Széchenyi grófi származású főnemes. Tehát, hogy az ő társadalmi személyes megérintette az arisztokratákat, míg Kossuth pedig ugye a köznemesekhez és a kisnemesekhez tudott eljutni az ő köznemesi rangja miatt. Nagyon fontos, hogy ugye ezek a reformok, ahogy mondtam, ugye országgyűléseken valósulnak meg, úgynevezett reform országgyűléseken keresztül, ez emelt szintű érettségítétel, több reform országgyűlés is születik, akár 1825-ben, vagy 1844-ben, ezek mind-mind fontosak, aki emeltezik ennek nagyon nézen utána, mert egy picit ez azért nehezebb, hogy azért itt pontosan kell tudni, hogy melyik reform országgyűlésen milyen reform valósult meg. Az érettségizők szempontjából jó, bár az akkori reformerek szemében annyira nem jó, hogy az udvar is a többi ellentét miatt, ugye ebben a közel két évtizedes időszakban viszonylag kevés reform valósul meg, ugyanakkor az 1848-as forradalom átalakulására már készen állt egy európai színvonalú reformprogram Magyarország számára.
Tehát kidolgoztak valamit, amit aztán fel tudtunk használni, az áprilisi törvényeknek.
Így van, tehát lényegében, ha nagyon összegezve akarjuk itt a reformkori előzményeket így összefoglalni így most az adásnak ebben a részében, akkor azt mondhatjuk, hogy a reformkor egy nagyon jó előzményt biztosított az áprilisi törvényeknek és az első felelős magyar kormánynak. Tehát a reformerek kidolgozzák a reformprogramokat, a Batthyány kormány majd ezt valósítja meg az áprilisi törvények keretében, de azért ott is lesznek nagy hiányosságok. Tehát például a nemzetiségi kérdés nem tisztázzák.
És itt ebben az időszakban mit csinál az udvar? Tehát itt reformországgyűléseket tartunk. Ezt rossz szemmel néz az udvar, hogy itt mi mit kezdünk el szervezkedni magunk?
Hát azért nem történik az, hogy mondjuk berekeztik az országgyűlést, tehát az országgyűlés működik. Ellehetetlenítik az országgyűlés működését, a reformok előrevitelét. Például, hogy folyamatosan visszadobálják a reformprogramokat, akár az uralkodó, de az alsó tábláról már nagyon nehezen jut fel a felső táblára a reformjavaslat. Onnan is visszadobják folyamatosan.
Mármint Bécsbe a felső táblára?
Nem, a Magyar Rendi Országgyűlés felső táblán, tehát az arisztokraták folyamatosan visszadobálják ugye a reformjavaslatokat. Így elsőként ugye a vármegyei köznemesi alsó táblán kell a reformok ügyét véghez vinni. Általában ott jól megy, tehát ott elfogadják. Az arisztokrata meg nem, vagy az arisztokraták a felső táblán meg nem mernek lépni. Félnek az udvartól, nagyon sokban függnek az udvartól, akár a tisztségük miatt, pénzügyi hátterük miatt féltik az adómentességet, stb. Nem merik, amíg nincs valami külső tényező, ami az udvar meggyengülését mutatja, vagy azt mutatja, hogy ez egy globális probléma és kezdeményezés, mármint az elmaradás a probléma és a reformok a kezdeményezés, ha ezt azt látja, hogy globális, akkor már tovább merik küldeni az uralkodónk, ez is történik a márciusi napokban. Tehát a bécsi forradalom híre a felső táblát is arra sarkalja, hogy tovább küldje ezeket.
És akkor most nézzük meg azokat a főbb kérdéseket, amikben változást akartak elérni a nemesek.
Több területen fogjuk megfogalmazni ezeket az alapvető kérdéseket. Lényegében most azokat a kérdéseket vesszük így sorra, amiben fejlődést szerettek volna kivívni a reformerek, és olyan reformokat az országgyűléseken véghez vinni, amelyek ezeken a területeken hoznak majd változást. Az első legfontosabb a magyar nyelv ügye. Ugye a magyar nemzet ébredés, ugye második József uralkodása az, különösen is ugye a kalapos király által bevezetni kísérelt ugye német államnyelvhez tudjuk kötni, ott lobban föl igazán a magyar nemzeti eszme, ez a magyar nacionalizmus és a nyelv kérdése. Az uralkodóval szemben ugye hazafias ellenállásnak kezdetben ugye főként rendi nemesi jellege volt, de egy olyan folyamatot indított el, amely ugye a nemzeti eszme újraértelmezéséhez fog vezetni, mint a magyar nyelv ügye. A magyar nyelv ügyén belül érdemes kiemelni Kazinczy Ferenc nevét, aki elindítja a nyelvújítási mozgalmat, heves viták keresztüzében alakítva ki az egységes irodalmi nyelvet. Az irodalom érettségén azért ezt érdemes átnézni, hogy milyen vita van itt a nyelvújítás során, hogy itt két nagy táborra szakad a nyelvújító mozgalom, ezt nézzétek meg irodalomra.
Meg egy csomó vicces kifejezés született ebben a korszakban, igen. Szóval az biztos is tudomítatok már ilyesmiket, hogy ilyen elképesztő, nem is tudom.
Én tudok mondani.
Na mondj egyet.
Nyakkendő, az nyaktekerészeti mellfekvenc.
Igen, az ilyesmik.
Igen, igen, az ikonikus.
Ebből nagyon-nagyon sok ilyen van. Ja.
Ezeket az érettségén szerintem a szóban én biztos, hogy nagyon örülnek, hogy ilyeneket beszúrtok. Kisvalódi Károly, a Katona József nevét is érdemes említeni, akik a magyar történelmi eseményeket feldolgozó drámákkal járulnak hozzá a nemzeti nyelvű színjátszás megteremtéséhez és népszerűsítéséhez, akár a Bang Bang című opera, ami akkoriban be van tiltva, hiszen ugye pont egy olyan szeméről szól, aki a király elleni merényletet követi el, tehát az abszolútisztikus hatalom elleni merénylet zászlóvivőse a magyar történelemben Bánkban. Ez majd a márciusi események kapcsán is lényeges lesz. A legnagyobb magyar Széchenyi István nevét említenénk itt harmadjára, aki szerteágazó tevékenysége a nemzeti kultúra területén is megmutatta, hogy mire is képes. Első jelentős nyilvános fellépése az 1825-ben az első reformországgyűlésen hangzik el, amikor is birtokainak egy évi jövedelmét ajánlja föl a magyar nyelv és kultúra, illetve a tudományos élet fellendítéséhez szolgáló intézmény megalapításáért. Ez a Magyar Tudományos Akadémia létrejötte lesz, ami ma is megtekinthető a Dunaparton. Több évtizedes küzdelem végpontjaként végül 1844-ben nyilvánítja a rendi országgyűlés magyar államnyelvé a magyar nyelvet, az akkori latin helyett, hogy emlékszünk, ugye második József visszavonja a német államnyelvre vonatkozó rendeletét, tehát akkor ugye a latin került úgy vissza a köztudatba és a törvénykezésbe. 1844-ben ezt váltja a magyar. A törvény szerint a felső és középszintű oktatás és az állami igazgatást, az az országgyűlés, a megyei közigazgatás, illetve az igazságszolgáltatás nyelve innentől kezdve a magyar.
Tehát a Most vagy soha című filmben egy kissé fals módon
igen.
van ábrázolva az, hogy 48-ban azért küzdünk, hogy magyarul beszélhessen Petőfi. Ez egy kissé pontatlan.
Igen, így van. Tehát 1848-ban már hivatalosan is törvénybe van iktatva a hivatalos magyar államnyelv. Amint látjuk, a magyar nyelvügyét sikeresen végighez vitték a reformerek, így érdemes áttérnünk a következő sarkalatos pontra, arra bizonyos jobbágy kérdésre, tehát a feudális rend megbontására. A reformkor egyik központi kérdése a jobbágyság ügye, azaz az úgynevezett úrbéri kérdés volt. Ugye úrbériségnek nevezzük a jobbágy földesúri viszonyt a középkor óta, ezért ezt pedig úrbéri kérdésnek hívjuk. A kortársak közül ugye sokan érezték ezt a problémát, de igazán a nagy hatást Széchenyi István gyakorolta a kérdése, aki a Hitel című munkásságában fogalmazza meg a jobbágy kérdés szükségességét, és illetve a Hitel című munkájában fejti ki az ő reformprogramját. Ebből kiindulva Széchenyi gazdasági oldalról közelíti meg a reformok szükségességét, nem hiába adja a Hitel címet az első művének, két jelentősen műve, a Világ és a Stádium fog még megjelenni, amiben szintén reformprogramját fejtegeti. Vissza a Hitelre. A Hitel című programban azt fejti ki, hogy az ősiség törvénye, valamint a háramlási jog akadályozza a modernizációt, ugyanis a bankok nem fogadják el az ősiség törvény és a háramlási jog miatt fedezetként a nemesi birtokot, így a nemesek nem tudnak hitelt felvenni a birtokaik fejlesztésére. Azaz, ha nem vesznek fel hitelt, nem indulnak meg fejlesztések. Ha a gyakorlatban nézzük meg ezt a problémát, például egy adott nemes, mondjuk egy textilgyárat akar létesíteni a birtokán, nyilván osztpénzre van szüksége. Nem tud felvenni pénzt, mert nincs fedezete, amit a bank elfogadna, hiszen mi is az ősiség törvényének a lényege? Eredetileg a nemességet védő jogszabályról beszéltünk a középkorban, amely a nemesi birtok nem elidegenítését jelentette, azaz ugye nem lehetett tovább adni a nem családon kívüli személynek. A háramlási jog pedig ugye a kihaló nemesi családok birtokait az uralkodóra háromoltatta vissza. Tehát mind a két jog azt mondja ki, hogy az nem az adott nemesi, az az adott földbirtok. Ugyanis nem örökítheti tovább, és ha kihal a nemzetség, akkor pedig a királyhoz kerül vissza. Széchenyi azt is jól látja, hogy a majorságokon végzett robotmunka nem hatékony, hiszen a jobbágy különösebb érdekeltség nélkül csak kötelezettségből dolgozik a majorságon, hogy ugye megkaphassa azt a jobbágy telkét. E problémák megoldás érdekében azt javasolt, hogy az ősiség törvényét el kell törölni a háramlási joggal együtt, hogy a nemesi birtok hitelképes legyen, tehát hogy a birtok a nemesé legyen, azzal szabadon gazdálkodjon, akár fedezetként nyújtsa be a bankba. Tehát összességében polgári tulajdonba kell tenni a nemesi birtokot. A kiváltságok felszámolásával a rendi nemzet helyett egy polgári nemzetet képzel el maga Széchenyi. Széchenyi pedig bízott a fokozatos jogkiterjesztésben, a lassú társadalmi változásokban, tehát ő abban hit, hogy ezek nem egyik napról a másikra történnek meg, hanem egy folyamatot próbált meg elindítani, aminek első lépcsője ez a gazdasági szerkezetváltás a magyar gazdaságban és társadalomban. És itt adódik a kérdés, hogy akkor a felszabadult jobbágyok hogyan váltsák meg magukat, így a harmadik alapvető kérdés a reformkornak az örökváltság kérdése lesz, amelyet Kossuth és Széchenyi is egy kicsit máshogy értelmez, bár szükségszerűségét egyik sem tagadja. A korszakban mindenki tisztában volt azzal, hogy az érdekegyeztetés csak úgy valósulhat meg, hogyha a földes urakat kártalanítják, hiszen a nemesi birtokok a jobbágyi munkaerő kiesésével azonnal tönkre mennek, hiszen nincs ki dolgozzon a nemesi birtokon, ha mondjuk a jobbágyból munkás lesz. Tehát valahogy a földes urakat kártalanítani kell. Ennek a megoldására született meg az örökváltság gondolata, azaz a jobbágyokat nem csak egyszerűen felszabadítják, hanem a jobbágyi munkát pénzen kell kiváltani a földes úrtól. Tehát ugye nem csak felszabadíts és azt mondja, hogy na, akkor legyél te munkás, hanem pénzzel kell őket gyakorlatilag egy másik társadalmi rétegbe így átemelni. Ez mit is jelent a gyakorlatban, hogy egy kicsit úgy érthetőbb legyen. Az örökváltság megfizetésével a jobbágy terhei megváltásért cserébe egykori úrbéres telkinek teljes jogú birtokosa lesz. Azaz, a jobbágy fizet a földes úrnak, hogy az addigi úrbéres telke a saját telke legyen. Tehát a jobbágy telket gyakorlatilag a jobbágy megvásárolja a földes úrtól. És akkor az már nem csak használati jogot fog kapni az a jobbágy, hanem tulajdonjogot is. Ugye Metternich kancellár belátja, hogy az önkéntes örökváltság nem veszélyezteti a fennálló politikai abszolutisztikus rendet, így 1840-ben törvényre is iktatja az örökváltság szükségességét. Ugye rövidesen kiderül, a kancellár számításai helyesnek bizonyulnak, ugye a jobbágy kérdés ezzel nem oldódik meg, a paraszt családok készpénz hiányában nem igazán tudnak élni ezzel a lehetőséggel, tehát a parasztoknak vajmi kevés rétege tudja pénzben kiváltani a jobbágy telkét. 1848-ig a jobbágyok töredéke 1%-a tudta csak megváltani a szolgáltatásait a földes úrtól. Veselényi Miklós már az 1830-as években átlátta, hogy ez lassú és nehézkes folyamat, amit Széchenyi a gazdasági reformok útjának tekint, és egy másfajta megközelítést képviselt, egy állami szabályozás mellett teszi le a voksát Veselényi, így ő lesz a kötelező örökváltság programjának egyik első megfogalmazója. Tehát míg Széchenyi az önkéntes örökváltság mellett érve, úgy Veselényi a kötelező örökváltság mellett, azaz az állam finanszírozza a jobbágyok megváltását. Veselényi után az 1840-es években érkezünk el a következő jelentős reformerünkhöz, Kossuth Lajoshoz, aki szintén a kötelező örökváltság gondolatát képviseli. A kötelező örökváltság esetében azonban továbbra is kérdéses volt, hogy hogyan lehet biztosítani a kártalanítás összegét. Ha a jobbágy azt nem tudja megfizetni, az 1848-as évekre egyértelművé válik, hogy az államnak kell magára vállalnia ezt a kártalanítást. Így született meg a végső megoldás, az azonnali kötelező örökváltság a nemesség teljes körű állami kártalanítását fogalmazza meg. Tehát az államnak kell finanszírozni a jobbágyoknak a megváltását, hogy az ki tudja fizetni a nemes felé a jobbágytelkét.
Ez egyébként külföldön is így ment? Tehát ugyanezek voltak a, nem tudom, ezeknek az átmeneteknek a lépései?
Hát ott azért egy picit más, hogy működtek a dolgok, hiszen gazdaságilag azért mármint olyan szempontból fejlettebbek voltak, hogy pénzügyileg, vagy tartalékokban, vagy ásványkincsekben mondjuk, tehát a gazdaságok sokkal erősebb és stabilabb volt. Ausztriában azért már elkezdődik egyfajta iparosodás egyébként, tehát ő azért élén jár ebben Magyarországhoz képest, de valóban ott is hasonló problémák felvetődnek, hogy a jobbágyokat hogyan váltsák meg. Míg mondjuk még keletebbre ezeket azonnal elsöprik. Tehát Oroszországban, a cári Oroszországban szó nincs ilyen változásokról. Tehát ott ugye teljesen be vannak gyökerezve a feudális rendek és kiváltságok a társadalomban.
Ott 17-ig kellett várni, hogy aztán hát vérrel is.
Igen, konkrétan. Tehát 17 a fordulat ott a minden szempontból a cári Oroszország történelmében.
És ugye most még itt a magyar viszonyoknál maradunk, hogy erre volt valamilyen, nem tudom, valami kvóta, vagy valami fix szám, vagy összeg, hogy mondjuk egy bizonyos méretű jobbágytelek után mennyi pénz jár a nemesnek, vagy hogy számolták ki ezt a kártalanítást?
Igen, tehát hogy a jobbágytelek méretéhez igazították a megfizetés összegét.
És akkor, tehát itt mondjuk, nem tudom, volt egy ilyen meghatározott összeg területenként, és akkor ezt a pénzt ajánlották fel a nemességnek, hogy akkor ezt megkapják, cserébe az ő jobbágyék szabadok lehetnek?
Így van.
És ezt hogy fogadta a nemesség, ez hogy tetszett nekik ez a gondolat?
Hát ha kártalanítva lettek, akkor ők hajlandóak lettek volna változásra, hiszen akkor a modernizáció útjába állhattak volna ők is, tehát tudták volna fejleszteni a birtokaikat.
Uh-huh. És azzal a kérdéssel, hogy most ezzel a lépéssel, mindegy, hogy hogyan érjük el a Széchenyi vagy Kossuth féle módszerrel, a jobbágyoknak lesz egy saját telkük, akkor ki fog dolgozni a nemeseknek a telkén?
Bérmunkások.
És akkor van egy másik, úgymond társadalmi réteg kialakul, akik bérmunkásokként fognak dolgozni.
Így van, a jobbágyokból, akik már ugye fizetést kapnak. Tehát mezőgazdasági bérmunkás lesz belőle. Vagy ipari bérmunkás. Vagy paraszt alatti sorban marad, és önállóan paraszti gazdaságot alakít ki. Hát itt kezd el majd szépen a magyar társadalom így ketté, most így ti nem látjátok, de így külön mutatom, hogy így két irányba fejlődni. Tehát egy ipariba, meg egy mezőgazdasági feudálisba marad. Tehát a például a jobbágyok, ez nagyon jól érzékelhető akár, de a többi társadalmi rétegben is. Tehát a jobbágyok része marad mondjuk paraszti sorban, ott is vannak nyilván rétegek, akár uradalmi cselédek, nagy paraszti családok, akik a mezőgazdaságban maradnak, meg jön a másik, a jobbágyoknak a másik része, akik elvándorolnak a városokba, bérmunkások, szakmunkások lesznek belőlük, és a többi. Ezt egyébként ma is nagyon jól érzékelhetjük, tehát ha mondjuk megnézzük Magyarország régióit, ez borzalmasan jól kiütközik, hogy ez a kettős bipoláris társadalmi rendünk még mindig megvan. Kelet-Magyarországon a mezőgazdasági munkások aránya nagyon magas, itt mondjuk Nyugat vagy Közép-Magyarországon pedig mondjuk az ipari munkások száma aránya nagyobb. Az állami örökváltságot a reformtábor egészen nagyjából elfogadja, így a forradalom nyomán Magyarországon ez a megoldás fog majd megvalósulni, tehát nem a Széchenyi féle elképzelés. Ahhoz, hogy a jobbágy felszabadítás nyomán kialakuló polgári társadalom igazán működőképes legyen, szükség volt a polgári jogegyenlőség megvalósítására is. Hiszen igazán hatékonyan gazdálkodni csak akkor tudtak a felszabadított jobbágyok, ha jogilag is egyenlőek voltak és egyenlővé váltak a nemesekkel, így a reformprogram fontos eleme a törvény előtti egyenlőség, például mondjuk az úri széknek, tehát a földes úri ítélkezésnek a megszüntetése volt. Ehhez kapcsolódott a közteherviselés célja is, amelynek értelmében a nemesség lemondott az adómentességéről, cserébe az állam a nemességtől befolyó adókból tudta előteremteni az állami kártalanításhoz szükséges összeget. Tehát akkor ugye visszaforgatja a nemesi adót. A végső cél mindezek nyomán egy olyan nemzeti közösség megteremtése volt, amelyben az érdekegyesítés eredményeként a lehető legtöbben élnek személyes szabadságban és egyfajta anyagi biztonságban, tehát egy politikai és egy gazdasági függetlenség megteremtése. És így az utolsó etapra rákanyarodva, ugye eddig gazdasági változásokról beszélgettünk főleg, illetve azok nyomán társadalmiról, de nézzük meg itt a politikai alkotmányosság kérdését, tehát a politikai függetlenséget, mint az utolsó alapvető reform kérdés. Ugye a korszak egyik fontos vita kérdése volt Magyarország államberendezkedésének a problémája, illetve megoldása. A reformkori politika során igen hasznosnak bizonyultak a vármegyék, hiszen ugye ott valósultak meg a reformok, illetve a rendi jogok védelmében is fontos volt a vármegye, mégis a rendi gondolat szemben állt a jogegyenlőség elvével, hiszen az előbb említettem, ahhoz ugye a nemesi jogokról le kellett volna mondani. Ennek megfelelően az 1840-es években a reform ellenzék Kossuth vezetésével megfogalmazza a népképviseleti országgyűlés programját. Ez nagyon fontos lesz, a népképviseleti országgyűlés, amely március 15-e után meg is valósul. Ennek értelmében én már nem csak a kiváltságos rendek bírnának politikai jogokkal, hanem a teljes nemzet származási különbségek nélkül erős vagyoni cenzus mellett természetesen, és nyilván csak férfiakra kiterjesztve. A reformerek egy szűkebb csoportja az 1840-es években fellépő, főleg értelmiségiekből álló centralisták, például Eötvös József vagy Trefor Ágoston, Szalai László fogalmazták meg a kritikákat a vármegye elavult működésével kapcsolatban, amiket fel kell bontani. Kossuth nem akarta felbontani a vármegyét, hiszen ő alapvetőnek a vármegyét tartotta, mint a reformok szintere, alapszintere. A centralisták arra következtetése jutottak, hogy a modern állam nem szervezhető meg a rendi vármegyei működésre alapozva. Így kívánatos az erősebb központi kormányzási hatalom, azaz a centralizáció és a megyei önállóság csökkentése, tehát magyarán az országgyűlésre akarják helyezni a hangsúlyt a centralisták, nem a vármegyére, a központra akarják helyezni a hangsúlyt, úgy ezért centralistáknak hívjuk őket. Szintén nagy jelentőségű eleme volt a reformprogramnak a felelős kormánynak a követelése, ami szintén reformokon keresztül próbálták meg véghez vinni. Felelős kormány, vagy kinek felelős, ugye a törvényhozásnak, azaz a parlamentnek. A rendi jogok a származáson, végsősorban az isteni kiválasztottságon alapultak természetesen, csak úgy, mint a királyi jogok, ugye ezeket kellett alapvetően felbontani a politikai változtatások keretén belül is. A rendi jogok helyett ugye a népszuverenitás válna a hatalom forrásává, melynek eredményeként kialakult a népképviselet, a későbbiekben majd március 15-ét követően. Magyarországon a választott rendi tisztségek mellett a végrehajtó hatalmat az uralkodó által kinevezett hivatalnokok irányítják, azaz a kormányzat kizárólag a királynak lett volna felelős. Ez volt legalábbis az elképzelés. A Batthyány kormány azért majd egy kicsit máshogy fog működni a márciusi események kapcsán. Összefoglalóan, hogyan tudjuk összegezni ezeket a politikai változásokat? A reformerek lényegében egy országgyűlésnek felelős, alkotmányos, népfelség és népszuverenitás elve alapján működő alkotmányos kormányt akart, amely Ausztriával való viszonyát tekintve csak gazdaságilag lenne összekapcsolva, illetve a király, tehát az uralkodó személyével.
Most egy kicsit így adáson kívül beszélgettünk erről a témáról, erről az anyagról, és azt állapítottuk meg mindhárman, hogy azért ez nem egy egyszerű anyag, és nem egy egyszerű téma, és hát Marci, aki történelemtanár, elmondta, hogy szokta tanítani a tanítványainak a reformkort, és akkor nem tudom, Marci, mondd el kell neki, hogy mert neked van egy jó módszered erre, és utána könnyebben megérthetőek ezek a kérdések.
Így van, ez egy nagyon nehéz téma minden szempontból. Itt a diáknak alapvetően mit kell érzékelnie? Ez az első, tehát hogy meg kell érteni, hogy itt mi is a lényeg ennek a reformkornak, a változás szükségessége. Tehát ez alapján kell elindulnotok. Minden alapvető kérdésben, amit itt felsoroltunk, jobbágy kérdés, nemesi adózás, úrbéri viszonyok, politikai változás, arra a kérdésre kell keresni a választ, hogy miért szükséges az adott rendszert megváltoztatni. Miért szükséges a jobbágy kérdésen változtatni, miért szükséges az úrbéri viszonyon, miért szükséges az adómentességen, tehát a feudális jogokon változtatni, és a többi. Én a hetekben ezt úgy csinálnám, hogy vizuálisan is ezt érzékeljük, hogy egy három oszlopos táblázatot csinálnék, felsorolva egymás alá a reformkor alapvető kérdéseit, úrbéri kérdés, örökváltság, közteherviselés, politikai kérdések. A második oszlopban odaírnám, hogy miért szükséges ezeken változtatni, és a harmadik oszlopban pedig felírnám, hogy a reformpolitikusok hogyan változtattak ezen a gyakorlatban, tehát mire jutottak, milyen megoldás született. Tehát alapvető kérdés, annak a szükségessége és a megoldása, és akkor szépen látjátok egymás mellett ezt a folyamatot, és ez a reformkor mozgató rugója. Tehát a szükségesség és az arra való megoldás.
Hát próbáljátok meg, és hát, hogy könnyebb lesz megtanulni ezt a tételt, illetve akkor még a szokásos kérdésünket tegyük fel, hogy milyen feladatra lehet számítani az érettségén ebben a témában.
Nagyon szeretik ezt a témát témának betenni, ezt a következőt és az azt következő adásunkat is. Így mindenek előtt én a hetekben nagyon gyakorolnám akár rövid, hosszú eszében ezeket akár leírni, forrásokat keresni, az a tankönyvben találtok hozzá forrást, vagy a neten vannak fent érettségig rengeteg évre visszamenőleg. Én minden esetben nagyon ajánlom, sőt van egy olyan megérzésem, ha lehet ezt így használni, hogy most az érettségén elő fog fordulni akár egy ilyen reformkori eszé, mert már rég volt, tehát simán benne lehet. Alapvetően itt akár a reformországgyűlésekről írásbeli forráshoz kapcsolódó forráselemző feladatok fordulhatnak elő, akár az 1825-ösről 1844-esre. Én egy olyat is el tudnék képzelni, hogy csoportosítani kell a reform megvalósulásokat a reformországgyűlésekhez. Aki a NATO-s oktatási hivatalos könyvet használja, abban van egy nagyon jó táblázat a reformországgyűlésekkel kapcsolatban. Ezt mindenféleképpen nézzétek meg, ha jól emlékszem, a magyar nyelvügyére vonatkozó reformországgyűlési megoldásokat és konkrétumokat sorolja föl, de nagyon jó kis táblázatos formában összegezve vannak. Tehát én ezt ére számítanék, illetve írott forráselemző feladatokra.
Köszönjük szépen! És köszönjük nektek is, hogy velünk voltatok. Találkozunk hamarosan a következő epizódban, addig is jó felkészülést kívánok nektek, és sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.